แฟนไฟแชมมี่ยูจะพูดแล้วนี่โอ้โอ้โอ้นั่นว่าแซมแมนแฟนพูดในแชมป์แมนฮอลนับตัวเอ็ดจิตนี้
és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh. I make worms turn into butterflies, wake up and turn this world around in appreciation. He said, I never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Greatest that you've ever heard. Now sing again. We are the heroes. We're dancing with the demons in our minds.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Mai vendégem ökölvívó, profi ökölvívó, világbajnok, és amióta abba hagyta az ökölvívást, azóta nagyon, nem csak az ökölvívás alatt, de utána is nagyon sok küzdelmet megélt, és azóta is az ökölvívásban van, szinte megkerülhetetlen alakja magának a sportágnak, véleményem szerint nagyon jó meglátásaival, és alapos szakmai munkájával erősíti a magyar ökölvívást, ő Balzsai Károly. Szia, Karesz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy vagy?
Jól, nagyon jól, köszönöm szépen.
Ha kimondják neked azt a szót, hogy ökölvívást, akkor mi jut először az eszedbe?
Hát most az első az a gyerekkorom, tehát nem tudom miért, de az, hogy gyerekkor, mert ugye édesapával semmi más nem csináltunk, csak maga az egész család így az ökölvívás köré volt épülve. Tehát amióta az eszemet tudom, ugye apu az ökölvívó edző volt, és akkor hát hozzá alkalmazkodott a család, és vagy versenyre mentünk, vagy meccsre, vagy nem volt otthon, mert edzőtábor volt. Tehát nekem igazán ez az első, ami eszembe jut. Aztán utána nyilván bekapcsolódtam én is az ökölívásba, és akkor ott mindenféle szinten űztem a sportot, és akkor most meg igyekszem oktatni a sportot egy másik dimenzióban.
Sok esetben mondják azt, hogy aki nem tudja, az oktatja, de ez nálad nem érvényes.
Lehet, hogy ez nem érvényes.
Több olimpián is voltál, két olimpián voltál, profi világbajnok vagy, külföldön is, tehát légióskodtál Németországban, ami önmagában is szerintem egy óriási dolog az ökölvívásban. Na, de nem ökölvívással kezdted a sportolói pályafutásodat, hanem kajakoztál.
Igen.
Mi volt a baj a kajakkal?
Nem voltam benne eredményes, illetve nem azt hoztam ki magamból, vagy akkor úgy éreztem, hogy nem leszek olimpiai bajnok kajakban, mint amit én szerettem volna. Mert ugye Paksra költöztünk, és az atomerőműbe kezdett el a nővérem kajakozni, és akkor egy 10 hónap után levitt engem is, és nagyon szerettem azt a közeget egyébként, és nagyon-nagyon tetszett a kajakkenú, és akkor a második, harmadik, negyedik évben egész eredményes kezdtem lenni. Csak utána jött egy nyár, meg egy téli időszak, amikor a többiek így megnőttek, erősek lettek, én meg kicsi maradtam és gyenge, és a következő évadban úgy mindenki megelőzött. És akkor ez úgy nagyon furcsa volt, hogy előző évben még én mentem elől, utána meg már nem, és akkor az edző sem úgy gondolta, hogy akkor én vagyok ott a top favorit, és akkor úgy elment tőle a kedvem. És akkor mondom, gyorsan keresek magamnak egy másik sportágat, ahol olimpiai bajnok tudok lenni, és akkor megtaláltam az ökölívást, persze, hát az egy...
Nagyon nehéz lehet.
Nagyon nem kellett keresni, persze, de Pakson azt gondoltam, hogy akkor inkább megyek apuval, és akkor vele edzem, meg vele edzőtáborozok, meg versenyzek, és akkor majd mi együtt bajnokok leszünk, és akkor ott maradtam az ökölívásban.
Édesapádnak nem volt olyan gondolata, hogy ő be akart húzni az ökölvívásba, vagy inkább távol akart tőle tartani?
Teljesen semlegesen állt ez.
Ha tehát, akarod, csinált, ha nem.
Igen, nem. Tehát nem. A gyerekkoromban sem mondta, hogy gyere el a terembe, gyere edz velünk, nem húzkálta a kezemre a kesztyűt, maximum télen, amikor hógolyoztam, de nem volt olyan, hogy gyere, amikor elkezdtem, akkor mondta, hogy jó, örül, hogy itt van, legalább együtt vagyunk, és akkor elkezdtünk edzeni. Persze azért néhány hét, néhány hónap után már így hétvégente is macerált, hogy akkor gyere edzünk, egy kicsit iskolázzunk hétvégén, akkor még egy kis erősítés, akkor most gödröt ásunk, akkor most ezt-azt csinálunk.
Az hogy, mit jelent a gödrölásás?
Hát ilyen erősítő jelleggel kijelölt ilyen, nem tudom, ilyen 2x4 méteres ilyen téglalap alakú valamit, és azt mondta, hogy ezt nyakig ást ki. És akkor meg volt egy telkünk Pakson, és akkor én fogtam hétvégén, és akkor délelőtt fogtam, és kilapátoltam azt a nem tudom hány köbméter földet onnan, és délután meg az volt a feladat, hogy visszatemessem. És akkor jött a következő hétvége, megint kijelölt egyet, szerintem a szomszéd hülyének nézett minket, azt hitt, hogy kincset keresünk. Igen, hogy kincset keresünk, vagy valami, és akkor ott a homokba, ott én ott túrtam a homokat, és akkor ez volt a hétvégi edzés.
Én azt is hallottam, az ökövők úgy készültek, hogy fát vágtak. Ez igaz?
Igen,
Paplaci
bácsi idejébe. Egyébként borzasztó jó dolog, és tényleg jó. Én most a télen elvittem ugye a saját csapatomat egy ilyen favágó, majdnem azt mondtam, tanfolyamra, de igen, hogy két hosszú hétvégét azért, vagy két hétvégét eltöltöttünk egy helyen, ahol így föl tudtuk hasogatni a fákat, és nagyon hasznos volt. Fiatal felnőtt voltam, amikor apu azt mondta, hogy jó, akkor ami a kertben van fa, akkor azt mi is így földaraboljuk, és fűrészelünk, és a többi. Mondtam, hogy nagyon jó ötlet. lett, ez pont a pénteken, azt hiszem szombat reggel elmentem az obiba, vettem egy láncfűrészt, és hazaállítottam vele.
Nem mondtam, erre gondolt szerintem.
Szeretem se, és mondta, hogy oké, akkor mehet.
Mint egy gyakorló édesapa, ha a gyermekeid ökölvívni szeretnének, akkor nem féltenéd őket, hogy van egy olyan mondás ökölvívásban, hogy akinek egy picit van egy pici emlékezett kiesése, hogy egy meccset többet vívott, mint amennyi kellett volna. Ezt egy ökölvívó mondta saját magára, hogyha valamit elfelejt, hogy akkor úgy néz ki, hogy egy meccset többet vívtam, mint amit kellett volna.
Igen, azért hosszú évekig mind azt hiszük, hogy időben abba hagytuk be azt.
Amikor
egyre több dolog esik ki, akkor, akkor azt mondjuk, hogy fú, mégsem. Persze nem kötelező azért most butának lenni, meg rögtön feledékenynek lenni, de nem segít persze az ökölhívás azért ezen. Később sajnos vannak rossz tapasztalatok. Nem tudom, ez mennyire veszélyforrás, ezt majd meglátjuk, de ezen kívül is azért nagyon féltettem volna a lányaimat attól, hogy ők most boxoljanak. Nem csak az, hogy apu meg hozzám való hasonlítás, hanem úgy azért ez egy durva sport. Tényleg azért itt kegyetlennek kell lenni, erőszakosnak kell lenni, agresszívnek kell lenni. Hál' Istennek nem ilyen beállítottságú, nem olyan típusúak a csajok, úgyhogy nem nagyon kellett őket távol tartanom a teremtől.
Alapvetően az ökölvívás egy nagyon férfias sport, és nagyon furcsa, de verekedni nagyon sokan szeretnek. Mert hogy ez egy ilyen alap megküzdési forma a másikkal, vagy a saját igazságunkért, vagy csak önmaga a sport miatt is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog küzdeni a másikkal. Az ökölvívás talán az egyik legklasszikusabb formája ennek, hogy te ezt így önmagadban, ezt legyen ez az indulat, harag, bármi, ezt le tud adni, úgyhogy a végén meg össze is tudsz ölelkezni a másikkal. Te milyen ökölvívó voltál, amikor még aktív voltál? Egy ilyen rossz fiú voltál, jó fiú voltál? De nem tűnsz ennek a nem tűz elvetemült ökölvívók, mert vannak ezek az elvetemült ökölvívók, hogy ránézni sem merek, mert akkor olyan, milyen Tyson félék, hogy Úristen, bemegy a ringbe, és látod, hogy ebből darált hús lesz a másikból, vagy hogyha csak az utcán mész vele szembe, akkor inkább átsétálsz a másik, oda rá se nézze, hogy nem tűnsz ennek.
Ez nagyon jó, ez nagyon sokat segített egyébként nekem, hogy ilyen kis békés formám van, hogy ilyen kis aranyos cuki, ilyen barna szemekkel ott, ilyen kis pufi arccal ott álltam a ring szélén, és sokan nem úgy álltak hozzám, ahogy azt kellett volna esetleg, és lebecsültek, és aztán amikor már jött a meglepetés, akkor azért már hiába kapkodtak. Én nagyon agresszív voltam, én nagyon szerettem belemenni a dolgokba.
Nagyon ez mit jelent, hogy csihipulyakot
te is mentem előre, igen, és nagyon agresszíven, nagyon, az volt a stílusom, nagyon közel mentem, ilyen ütőtávon belül mentem az ellenfélhez, és apuval azt nagyon jól kifejleszthetők, hogy mindig csak egy fél lépéssel léptem ki, amikor ő ütött, így az orrom hegye előtt megállt egy ilyen 3-4 centivel az ő ütés, és már rögtön ott voltam bent az ő komfortzónáján belül, és ez nagyon-nagyon idegesítő, nagyon fárasztó. Egyébként is én fordított alapállású voltam, az előlévő kézem, ami ugye a jobb kéz volt, az nekem nagyon erős volt, és nagyon ügyes volt, és azon nagyon rengeteget is dolgoztam, és ez a, hogy folyamatosan ott voltam, mint egy ilyen mágnes, vagy mindig valami szellem, vagy árnyék követtem az ellenfelet, ez fizikálisan, meg idegileg is nagyon megterhelő volt az ellenfél számára, és nagyon szerettem kegyetlenkedni. Tehát ha vérzett az ellenfél orra, én azt akartam, hogy még jobban vérezzen. Ha lerepelt, akkor azt akartam még, ha eldobta magát a földön, akkor még, ha kaptam egy ütést, akkor ezerszer jobban kezdtem el koncentrálni, hogy ez nem forduljon több, és visszaadjam, mint Ludas Matyi háromszor annyit, és még kegyetlenebbül. Aztán persze vége lett a mesnek, akkor utána nagyon örültem, mosolyogtam, megölelkedtük egymást, és mentem a dolgomra. És onnantól kezdve nem voltam agresszív, tehát nekem igazán tök jó volt, hogy bementem, és ott mindent kiadtam magamból, és meg tudtam azt tanulni, hogy ezt az agressziót, ezt a dühöt, meg mind fokozhatnám, ezt nagyon le tudtam szűkíteni, és ugye ez a úgy hívják, hogy asszertivitás, hogy ezt a dühöt, ezt az agressziót egy irányba tudtam terelni, és maga az ökölhívás volt, az ütés meg azoknak az ellenfél ellen ugye a védése. Én ilyen ökölhívó voltam, nehéz volt ellenem boxolni nagyon.
Az jó. Mármint a te szempontodból.
Igen, ez én szempontomban nagyon jó volt, igen. Tehát többen mondták utána, hát azóta is beszélek, sok volt ellenfelem, meg többiek, és mondták, hogy az alapállásom miatt, hogy fordított alapállásom volt, meg maga a stílusa, meg maga az ütésem az alapjába véve egy olyan adottságom volt, hogy nagyon erős volt. Én egy nagy ütő voltam, és keményeket tudtam ütni, pontosan jó ütembe. ezért is volt már amatőr koromban is elég sok idő előtti győzelmem, és nekem ez nagy előnyöm volt, és igen, nem szeretek ellen, és ellenem boxolni, és ez jó volt.
Te édesapáttal készültél?
Az amatőrnek a nagy részében igen, az utolsó jó néhány évenben öcsi bácsi is becsatlakozott, mert a Vasasba igazoltunk, és akkor ott ketten voltak, meg ugye öcsibá volt a szövetségkapitány, és rengeteg központi felkészülésünk volt, mind a mellett, hogy apu ott volt velem, illetve mellettem végig.
Milyen volt az édesapáddal olyan tekintetben a kapcsolatot, hogy ugye volt egy edző sportoló, és volt egy apafia? Ezt külön tudtátok választani, hogy ez egy csomaggá olvadt össze az egész?
Hát ez egy csomaggá olvadt, és akkor most így, ha százalékosan vesszük, akkor ilyen 70, 30 vagy 20, 80-ban ő azért mindig ez edzőm volt.
Igen?
Igen. Tehát otthon is azért sokszor az ökülhívásról akart velem beszélni gyerekként, nagyon sokat idézőben megint csak macerált azzal, hogy edzünk még egy kicsit többet, megint ez jó volt. Én mindig nagyon teljesíteni akartam neki, megfelelni akartam neki, hogyha legyőztem valakit futásba, vagy négyel több fekvőtámaszt csináltam az edzésen, akkor láttam, hogy ő marha büszke, és ez nekem tök jó érzés volt. De nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt egyébként így apuval. Hatalmas türelme volt. Tehát,
és kellett sok hozzá türelem?
Nekem hozzám kellett, igen. Tehát sok hülyeség. Így visszagondolva borzasztó hiszt is voltam néha, és mondom, úristen, ezt apu hogy viselte el? De elviselte, és kellő pedagógiával meg tök jól el tudott terelgetni. Voltak persze olyan dolgok, ritka alkalmak, amikor összevesztünk. Ez általában így a felnőtt magyar bajnokság előtt 10 nappal volt.
Akkor jött rendszeresen?
Igen, akkor egy edzésen, egy délelőtt ilyen fogyasztásos, iskolázós edzésen összevesztünk. Persze délutánra már kivékültünk, de az ilyen rendszeres volt, az már majdnem ilyen hagyományá vált, hogy egyszer mi összeveszünk, de csak a felnőtt magyar bajnokság előtt.
Volt bármilyen megfelelési kényszered édesapáddal, vagy mint az edződ, vagy édesapáddal kapcsolatban?
Igazán én tettem magamra, hogy én azt akartam, hogy büszke legyen rám, fiatal koromban. Aztán, amikor már felnőtt lettem, fiatal felnőttként, meg már ez így, nem is azt mondom, hogy átcsapott az, hogy én magamnak akartam boxolni, és én akartam magamnak az eredményt. Addig meg annak örültem, hogy ő boldog, és akkor ő büszke rám, meg a család, és a dobogó tetejéről ott neki lobogtattam a kupákat, és ez tök jó érzés volt. Egyébként amellett, hogy imádtam boxolni, meg imádtam ökölvívni, meg imádtam a sikert, hogyha volt, ha meg nem, akkor persze azt az ember nem szereti, de igyekeztem azon is hamar túl lenni. Felnőttként meg ott már magam miatt csináltam.
Miről álmodozik egy fiatal ökölvívó, hogy ő mit szeretne elérni?
Én a kajaknál is nekem az volt a célom, hogy olimpiai bajnok legyek.
És ezt azért kérdezem, mert ugye tökéletesen érdekes a ti sportágatok, hogy van az amatőr és a profi része, és a profi sokkal jobban előtérben van, bár az olimpia az minden olimpiai sportág tekintetében a csúcs, ezt mondjuk, de valahogy az ökölvívás, az mégis, hogyha azt mondjuk, hogy ökölvívás, akkor inkább a profi ökölvívás az, ami az embereknek egyből beugrik, a nehéz súly, a nagy nevek, a nagy meccsek, a sok menet, az óriási fölhajtás, a tévé közvetítés, a nagyon sokat készülünk arra az egy mérkőzésre, és ugye most már elment egy teljesen más irányba az ökölvívás is, akár ide-haza is, ahol lelkes amatőrök is meg tudják mutatni magukat, de külföldön is, ahol mondjuk egy YouTube sztár tud kiállni mással, hogy azon kívül, hogy olimpiát szeretne valaki nyerni, mondjuk olimpiát nyert, és ugye a Kokó Kovács is meg is nyerte az olimpiát, és utána mégis van a profi része, hogy ez mekkora váltás így sportágon belül, hogy te kimented amatőrbe, elkezdted, elérted, amit elértél, és utána jön a profi, hogy ez nagyon nagy váltása, tesz két sportág, vagy csak valami más változás áll be ilyen szempontból.
Igen, ez nagyjából egyébként ugyanaz a sport, csak más változás, ugye a felkészülés alapján, de én még mindig ugyanazt az elvet mondom, hogy az olimpia az mindenek fölött. Tehát én azt az olimpiai bajnoki címet, az sokkal de többre.
Így gondolják a mostani gyerekek is ezt?
Nem, és nagyon-nagyon sokan. Nekem ez szerencse egyébként, tehát én ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy a profi ökölvívás, meg a profi világbajnoki címet, azt nagyon magasra értékelik. Én is nagyon örülök, meg tényleg rengeteg munka volt benne, meg sportszakmailag olyan ellenfeleket tudtam legyőzni, ami azt mondtam, hogy nagyon-nagyon értékes, de mégis számomra is az olimpia az sokkal nagyobb lett volna, hogyha sikerül nyernem, mint ez a világbajnoki címek. A felkészülés szempontjából meg nagyon más, mert ugye az amatőrben, ugye az olimpiai stílus ökölvívásban, ugye ott egy héten keresztül folyamatosan kell teljesíteni, ismert, ismeretlen következő ellenfelekkel, a profi, meg és ugye 3x3 percben, a profiba meg van egy ellenfél, akit már ismersz előtte, vagy tudod, hogy kivel fogsz boxolni előtte hónapokkal, arra készülsz, és akkor 12x3 percbe kell őt legyőznöd. Mind a kettőnek megvan a szépsége, meg az előnye, hátránya. Igen, ez ilyen speciális dolog, hogy a profi ökölvívás ennyire népszerű, és szerintem a tévének meg úgy mindennek köszönhető, hogy ekkora a felhajtás van. Nem tudom, nekem az olimpia az még mindig olimpia.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók sláger listája.
To win again, to never stop finding, moving as one is the work for home. Begin to place yourself in the big frame. When you dream,
Sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Balzsek Elővilágban a Kökővel beszélgetünk. Hogy lehetne ezt? Ez jó irány? Tehát, hogy a profi ökölvívás az, ami inkább bevonza a gyerekeket? Vagy az, hogy verekedni akarnak, és az vonza be őket? Vagy a profi ökölvívás változtatni kéne ezen, hogy inkább ez az olimpizmus, az olimpiai eszme legyen szerinted a mágnese ennek a sportágnak? Vagy jó van az úgy, hogy a profi felé viszi el, és hogyha abba az irányba viszi el, akkor miért abba az irányba viszi el a gyerekeket? Tehát miért nem az olimpia, miért a profi része az, ami célként előttük lebeg?
Ugye a gyerekek nézik ezt a sok amerikai gálát, és úgy ott a pénz felhajtás, őket ez vonza. Hogy ezek után most az olimpia, vagy a profi világbajnoki cím akarja, vagy hozza be őket a terembe, az már annyira engem nem szóval, hogy nem zavar, mindegy, csak lenne tele a terem, ez lenne a legjobb. És utána úgy is azzal kell kezdeni, hogy amatőrben elkezdi az ember, és akkor itt kezd el boxolni. De nagyon nehéz ez, hogy mi lenne a jó és mi lenne a megfelelő. Én még mindig azt mondom, hogy a srácaimnak én a legtöbbet az olimpiáról mesélek. Az amatőr felkészülésekről, a tatajedző táborokról. Persze bekérdeznek ők is, hogy milyen volt Hamburgban, milyen volt Németország, meg az egész profi rendszer, hogy épül fel, de az egy teljesen más rendszer, teljesen más szituáció. Elsősorban én mindig az amatőr, meg is az én maga a Honvédban mindig az amatőrt kezdem el nekik mesélni, meg azt pozícionálni, hogy az mekkora dolog, hogyha valaki kijut az olimpiára, valaki a dobogóra áll, vagy esetleg meg is nyeri.
Nagyon érdekes, mert míg más sportágokban csak ez egy célod lehet, addig az ökölvívásban azért a profi az, ami ilyen nagyon nyitottá teszi az egészet. És az is érdekes, hogy ugye említetted már több fórumon is, hogy az utánpótlás azért küzd a gyerekekért, tehát nagyon-nagyon kevés gyerek jelentkezik az ökölvívásra. Talán ez a szülők miatt is van, hogy nagyon óvják a gyerekeket, de ezt majd inkább te megmondod. Viszont felnőttben az emberek valahogy így kedvet kapnak ahhoz, hogy elkezdjenek túlkorosan már akár lejárni ökölvívőedzésekre, nem is amatőr szinten, csak az, hogy legyen fajta valami fizikai interakció másokkal, hogy nagyon érdekes, hogy később már lejárnak, amíg ők a saját gyerekeiket akár talán féltik attól, hogy elmenjenek ökölvívásra.
Nem akarják, hogy agresszív sportot megtanuljanak, tehát ugye van az egyesületünkben, az iskolában, a Honvédban program, és ott több olyan papírt kaptunk már szülőktől, akik leírták, hogy ők nem szeretnék. Nem az ökölvívásban, de az ökölvívásnál tették le, hogy a küzdősportot megtanuljon a gyerek, mert hogy ott agresszív lesz tőle, és stb. Stb.
De hogy gondolod ezt? Tehát mi a véleményed arról, hogyha valaki...
Hogy ez miért van?
Bármilyen küzdő sportot végez, attól agresszív lesz?
Nem. Hát épp az épp fordítva. Épp attól függ megnyugodni, épp attól lesz egy olyan magabiztossága, és egy olyan, hát igen, lelki nyugalma, és egy olyan határozottsága, hogy neki már nem kell agresszívnek lenni, mert olyan határozott lesz, olyan kiállása lesz, olyan kisugárzása lesz, hogy neki már igazán ilyen fizikai atrocitást nem fogja érni, mert el fogja kerülni, vagy tudja kezelni. Fellépésével, a magabiztossággal, határozottságával ezt tanulja meg a gyerek az ökölvívó sportban. Nem az, hogy kiképezzük arra, hogy az utcán ő nagyon jól boxoljon és nagyon jól verekedjen. Legalábbis a legtöbbje természetesen vannak kivételek fordítva is. Ezt a szülők ezt nem látják, én úgy gondolom, hogy itt nem agresszivitást tanul a gyerek, hanem megtanulja azt kezelni. És főleg az, aki el van folytva mindig, pont az a gyerek lesz 18-22 éves kora körül olyan agresszív, hogy otthon a szülőnek a fejére nő, és óriási problémák lesznek vele. Olyat, hogy hagyta volna 11-2 évesen a gyereket, hogy bemenjen a terembe, ott kiélje magát, ott megtanulja minden úgy viselkedni, és a fizikai erejét úgy kezelni, ahogy azt élik, és ahogy azt kell. Mindenféle más olyan emberi szintekkel, van erkölcsi normákat megtanul, amit meg kell tanulni, illetve a küzdeni tudást megtanulja, ezt meg tudja az ökölíváson keresztül. Ha meg nem, akkor meg az iskolába fog verekedni, vagy otthon fog úgy kiborulni, meg úgy törni, zúzni, hogy a szülők nem tud már vele mit kezdeni, de amikor már elkezdi, akkor késik egyébként. A szülők nagyon szeretik, hogy az ökölívás, van a hobbi ökölívás, meg most ez a 18-19 éves fiatalok. Na, nagyon népszerű lett az ökölívás, ami már versenyzésre megint csak nagyon túlkoros, és nem tudunk vele igazán mit kezdeni. Ott vannak, és nagyon ügyesek, meg próbálnak tanulni, de hát azt a 3-4-5 évet, amit a fiatalokkal szemben deficitnek elkönyvelnek, azt nem tudják utolérni.
Viszont bármilyen agresszió kezelés gyanánt meg teljesen jó, tehát önbizalomépítés, amúgy fizikai kondicionális képességeknek a javítás érdekében.
Koncentrálás nagyon sok mindenre egyébként.
És ez, amit mondtam, hogy nagyon érdekes, mert ugye felnőtt korban kitalálják maguknak az ökölvezs, a gyerekeknél meg nagyon sokan tiltják őket. Én azt gondolom amúgy, hogy inkább a nem hozzáértés okozza ezt a félelmet, tehát hogy attól függetlenül, hogy a filmekben, meg akár élőben is, hogyha valaki kimegy egy ökölvívó mérkőzés, az nagyon durva. Tehát valakinek nem ér el az inger küszöbét ez sem, tehát hogy komfortosan lehet ezt nézni. Megvan benne azért a kellő izgalom, hozzáteszem azt, hogyha két férfi küzd, és tényleg egy jó mérkőzés van, akkor megvan benne a kellő izgalom, és hát talán több embernek inkább szimpatikus, mint nem szimpatikus maga ez a fizikai küzdelem, de én is azt vallom, amit te mondasz, hogy maga a sportág sem tart meg olyan embereket, akik kirívóan agresszívak, vagy olyan deviáns viselkedést mutatnak edzéseken, vagy a teremben, hogy másoknak szándékosan kárt okozzanak. Ezt vagy megváltoztatja a sportág, vagy kiveti magából ezeket az embereket. Alapvetően biztos találkoztál majd ilyen embereket, de majd erről esetleg, ha egy jó példát tudsz nekünk mondani, az biztosan segítene azt a fajta szülőhozást, akik védik vagy féltik, talán oktalan vagy ok nélkül a gyerekeket magától a sportáktól, de hogy ha kimegy és önbizalommal megy ki, és tudja, hogy nem szabad, mert ugye ti nem arra nevelitek őket, hogy figyelj, kimész Józsika az utcára, akkor a busz megállóban mindenkit csapkodjál meg, hanem talán pont az ellenkezőjére, hogy a gyökövőnak tisztességgel kell viselkednie, a gyengébbekkel szembe, és nem kell keresni a felesleges problémákat, vagy hogyha nagyon meg akarja mutatni, hogy ő a bajnok, azt inkább a ringbe kéne megmutatni, tehát oda, ahova való. De valóban is úgy gondolom, hogy ha valaki meg van tanítva arra, hogy hogyan kell küzdeni, az nem ott fogja használni, ahova ez nem illik. Tehát, hogy vannak ilyenek nálatok a sportágban, akik bekerülnek, és népnevelő hatásnak is mondhatnánk azt, hogy agressziókezelésnek és a végén már úgy kerülnek ki, hogy esetleg más emberek lettek?
Biztos, hogy vannak ilyenek. Ugye az egész ökölívás az valami olyasmi, hogy egy olyan határozottságot, magabiztosságot kapsz tőle, hogyha valami olyan van esetleg a termen kívül, ugye ott a civil életben, az utcán, a trollén, stb., ahol valaki ilyen agresszíven lép föl, akkor oda tud állni, mert tudja, hogy mit kell csinálni, és nem az, hogy ő most jól megveri, aki ott esetleg balhézik, hanem egy olyan bátor fellépése van, és a másik fog visszalépni, hogy akkor ez biztos, hogy nagyon jól tud valamit, és akkor inkább elcsendesedik, tehát inkább ilyen békítő hatása van. Hát épp az ökölívásban, hogy egy olyan bátorságot, egy olyan tudást kap, amitől maga biztos lesz, és az ilyen helyzetekben meg nem visszaél vele, hanem felhasználja arra, hogy ott lenyugtassa a bárkit, aki ott agresszíven lép fel a többiekkel, és ott megfélemlít esetleg. Nagyon sok ilyen van, de most így példát nem tudok gyorsan mondani neked.
Hogy... Az se baj. Elég, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez így működik.
Biztos, hogy van egyébként, és a fiataloknak nagyon hasznos.
Hát, és biztatjuk a szülőket, hogy bátran vigyék el, hogy nem arról szól maga az ökölívás, hogy agresszívvá tegyék az embereket, hanem inkább arról, hogy elcsendesítsék őket, és saját magukra próbáljanak koncentrálni. Milyenek a mai fiatalok?
Hát ugyanúgy, mint minden más sportban, mindent azonnal akarnak. Lejönnek, nagyon elszánt vagyok, nagyon ő versenyezni akar, és akkor jövő héten menjünk versenyezni. Ez hosszú út azért, hogy valaki megtanuljon ökölvívni, és be tudjon menni a ringbe, meg amikor először bemennek kesztyűzni, vagy egy edzőküzdelemre elviszem őket, vagy az első ilyen bemutató meccsre elviszem őket, azért ott vannak meglepetések, mert aki odáig nagyon vagány volt, és nagyon bátor volt, ahogy ilyen hivatalos helyzetbe kerül, hogy akkor most szabályok között ott van egy fehér ruhás ember még, ugye, akit úgy hívnak, hogy bíró, meg egy ellenfél, aki engem meg akar ütni, akkor ott már nagyon sokszor elszáll a bátorság, és úgy elfelejt boxolni. Tehát a fiatalok azok kevés munkával gyorsan mindent szeretnének.
Te milyen voltál?
Az annyira más világ volt ez a 20 nem tudom hány évvel ezelőtt. Én nagyon szerettem edzeni, tehát én imádtam ezt. Tehát apunak annyira, és visszatérünk még apura, nem kellett annyira engem motiválnia és piszkálnia, hogy edzünk, hanem edzettem. Mondjuk előtte volt egy 5 év kajak múltam, ahol megtanítottak a munkára, és akkor nekem ez nem volt furcsa. Én maga az ökölivás szeretetéért csináltam, és nagyon szeretem lemenni edzeni, futni, nagyon szeretem kondizni, és szeretem, amikor kim voltunk profiként Hamburgba, ugye ott már jó sok év eltelt már mögöttem, én nagyon szerettem ezeket az egyhangú monoton edzéseket, hogy akkor most kond, mert sok héten keresztül gyakorlatilag olyan ciklikusan ugyanazokat az edzéseket nyomtuk, medicinlabdás erősítés, futások, tudtuk mikor mi jön, már csak ilyen kódokat írtak az edzők, hogy mi lesz az edzés, akkor tudtuk menetre lebontva, hogy az micsoda. És én azt is nagyon-nagyon szerettem.
Mi volt a legrosszabb edzés? Mi volt a legrosszabb feladat, amit megláttad, akkor már azt mondtad, hogy ez nem.
Nem a legrosszabb volt, hanem igazán a legmegterhelőbb, illetve a legstresszesebb az a meccs előtti egy hónap, amikor elkezdődött a kesztyűs edzés, amikor hozták a kesztyű partnereket, és egy héten négyszer váltott partnerekkel kellett boxolni.
Ők azért vigyáztak mindig rátok.
Hogy... Soha senkire.
Tehát, hogyha ott kapsz egy nagy pofont, akkor ott
sérülés,
hogy elmarad ott, a
nem, az egy komplett, az minden nap az életedért kellett megküzdeni, és minden nap be kellett bizonyítani, hogy te vagy a profi, te vagy leszerződve, ő egy kesztyűpartner, és neked azt minden nap meg kell verni.
Azért jött oda, hogy
ő megkapta a kesztyűzésenként 100 euróját, és ő mindent meg akar tenni annak, hogy őt is felfedezzék, mert ő is jó boxoló, ezek tök jó ökölívók voltak egyébként, nemzetközi szintű ökölívók, hogy akkor hát ő is bekerül ebbe az istálóba, és mindent megtett minden nap. Ráadásul volt, amikor ketten vagy hárman voltak, és akkor ilyen 3-4 menet után váltották egymást, és akkor jött a következő, és utána a 8. menet után jött még egy harmadik, aki addig csak bemelegített, és frissen mögötte meg volt már 8 menet. Ez azért idegileg nagyon megterhelő volt, és ez heti 4-3 héten keresztül. És akkor 4-6-8-10 meneteket kesztyűztünk így hétfő, kedden, meg csütörtök, pénteken. Na, ezek nagyon megterhelőek és nagyon fárasztóak voltak, hogy gyakorlatilag 3 héten keresztül 12 darab ilyen
túlélés.
Ilyen túlélés volt, igen, és minden nap be kellett bizonyítani, hogy itt te vagy a bajnok.
Nagyon érdekesen más sportágban meg fordítva. Tehát ahogy közeledik a mérkőzés, egyre jobban lazítasz, és egyre jobban inkább vigyázol arra, hogy nehogy megsérüljél, odaérjél, tuti ott legyél a meccsen, vagy a versenyen.
Ez az utolsó egy hétben volt, igen.
Ja, hogyha akkor már csak az utolsó egy hétig
igen,
kellett eljutni.
Igen, 4 héttel a meccs előtt kezdtük el, 3 hét kesztyűzés, egy hét utána meg ilyen rápihenés volt. De ott voltak bordatörések, voltak leütések, voltak szemszakadások, nekem is maradt el meccsem is, sőt a hanyadik utolsó előtti VB meccsemen is én 10 nappal előtte vagy egy héttel lesérültem, tehát volt egy hatalmas szakadás a személyemon, és akkor vittek be a Hamburgba az egyik legjobb ilyen plasztikai sebészhez, aki ott két szinten összevart a személyemat, és Ukrajnába én úgy utaztam, hogy még 3 ültés benne volt a fejembe. Úgyhogy ilyenek vannak, a madárnak a bordáját törték el, a kukónak az órát törték el, a kesztyűpartnerek, engem is volt, hogy le is ütöttek, és leseggeltem, fölkeltem, és mondtam, hogy jó, akkor egy menetet kérek pihinek, aztán ment tovább minden. Úgyhogy úgy voltak ilyenek, ott mindenki be akarta bizonyítani, hogy a legjobb minden nap.
Milyen egy ilyen profi háttérrel, profi környezetben, milyen a kapcsolatotok a különböző súlycsoportú versenytársakkal? Tehát van olyan, hogy versenytársi, bajtársi viszony, hogy így, mert ugye ti nem találkoztok a ringben, mert egyik ennyi, másik igen, annyi kiló.
A különböző súlycsoportokkal azzal mindig könnyű volt, azok a óriási barátságok tudtak lenni. Aki hasonló vagy ugyanabban a súlyban volt, azért ott egy kicsit fagyosabb volt a viszony.
Kerülgettétek egymást?
Kerülgettük egymást, igen, meg azért tudtuk, hogy előbb-utóbb minket össze fognak tenni majd a Hamburgban, mert ugye a sokból lesz majd így a bajnok, és akkor az úgy mindig így benéztük, hogy nézegettük egymást, bár nem edzettünk együtt, meg nem kesztyűztünk soha együtt, de a többiekkel tök jó volt egyébként egy a kapcsolat, főleg így nekem volt egy német barátom, vagy van a Zbike, a Sebastian Zbik, vele a mai napig szoktam tartani a kapcsolatot, és ő egyel alattam volt, tehát vele nagyon jó volt egyébként így ott kint lenni, meg a többiekkel is. A nagyon távol keletiek, tehát ilyen az orosz-ukránok egy picit ilyen mogorvábbak voltak, akik ott voltak, ők annyira nem barátkoztak, de úgy mindenki tette a dolgát, tehát ez ilyen tényleg ilyen profi istáló volt, hogy oda bejött valaki, akkor oda ő edzeni jött. Aztán a lengyelek nagyon jó fejek voltak még azokkal, hogy tök jól voltunk.
Volt kellemetlen ellenfeled, akit így nem szerettél? Te.
Volt.
Nem úgy, hogy nagyon jó, hanem ez a valamiért olyan kellemetlen.
Volt amatőrben is, illetve volt, a profiban egy kesztyűpartnerem volt. És volt, hogy könyörögtem, hogy őt ne hozzátok. Kérlek szépen, az én csak kilódok.
Mi volt a gond vele?
Ilyen nagyon gyors, nagyon ügyes, nagyon repkedős volt. Én nehéz, egy súlyjal fölöttem volt, egy francia országból származó fiú volt, egy ilyen arab nevű fiú volt. Egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. Olyan stílusa volt, hogy szörnyű volt. Mindig azt vettem észre, hogy fejbever, mindig. És egyszer sikerült leütni testen, olyan boldog voltam, de utána nagyon-nagyon nehéz volt vele meg, illetve amatőr meg volt egy cseh fiú, aki magasabb volt nálam, és azzal sem tudtam mit kezdeni, aztán le is sérültem, tehát voltak olyan ellenfelek, akikkel én nem tudtam mit kezdeni, főleg aki túl ügyes volt és túl jól mozgott lábon, azzal nagyon nehezen tudtam valamit is kezdeni.
Melyikek voltak a legszebb pillanataid az amatőr pályafutásod alatt?
Az azért volt több is. Mindig kiemelem ezeket az olimpiára való kijutás, azok óriási fő. Az első volt ugye ott is, amikor Sydneybe kijutottam, akkor én voltam az első magyar. Ugye 4 kvalifikációs verseny volt, és én a harmadikon szereztem meg első magyarként, a Madár meg a Lakatos Pali, ők meg a negyediken szerezték meg. És ott nagyon-nagyon izgult már mindenki, hogy ökölhívásban nincs kvóta. És akkor 21 évesen kijutottam az olimpiára, az óriási boldogság volt, az nagyon jó volt. Aztán Athénban a negyedik, az utolsó kvalifikáción jutottam ki, 5. magyarként, akkor meg azért nagyon boldog voltam, hogy na, akkor én itt a rangidősként azért mégiscsak kijutottam. Az EB döntőmet is ide mondanám, bár ott kikaptam a döntőbe, és az annyira, ott az eredmény az jó volt, mert előtte olyan meccseket, meg olyan ellenfeleket tudtam legyőzni, akik világszínvonal ökölhívók voltak. A profiba is az első világbajnoki címem, amikor egy veretlen oroszt vertem meg, illetve az Ukrajnában, amikor 2 vereség után újra világbajnok tudtam lenni, idegen környezetbe, egy veretlen ukrán fiú ellen, és akkor ezek ilyen nagy büszkeségek, meg ilyen nagy győzelmek voltak.
Ezekre nagyon visszagondolni, ez mindig erőt
sok
ad.
Sok erőt adik.
Igen. Ezzel szemben ott állnak a nagyon kellemetlen pillanatok.
Hát azt is rosszorom.
Amiből talán a ti sportásatok van. Talán az emlékezet kiesés a jellemző inkább arra.
Hál' Istennek az ritka volt. Volt olyan is egyébként, tehát ilyen 17 éves voltam, és Szlovákiában voltunk apuval egy versenyen, és egy nagyon kemény, nagyon erős némettel boxoltam, és akkor az első menet végén egyszer csak sötét lett. És nem értettem, hogy miért van sötét, biztosíték valami, és akkor egyszerűen így kezdett így minden világosodni, és egy ilyen fehér ruhás poli áll előttem, és így mutatja a kezét, hogy 5. És akkor jutott eszembe, hogy úristen, engem leütöttek. Föltettem a kezem, második menetben nyilván nyúlcipőt vettem, hogy kiheverjem ott a dolgokat. Szünetben megkérdeztem, apa, melyik kézzel ütött le? Azt mondja, jobb egyenesen, mondom, oké, akkor a figyelek. A harmadikból megint megvertem, tehát magam mérkőzés, megnyertem, de borzasztó rossz élmény volt egyébként.
Hát most itt nevetgélek magamban, hogy ezt meséled, de ez megkérni nem lehet olyan jó, de... Azért vannak olyan sztorik, amiket tényleg az ökölhívóknak a meccs után kell elmesélni jó néhány órával akár, hogy mi történt.
Ennyire súlyos nem volt, hallottam, tehát sajnos volt ilyen, hogy ez profiba volt, amikor a nehéz súlyú mérkőzés után ültem a lelátón, és akkor megkérdezték, hogy figyelj, volt fönt orvos is, meg minden. És mondom, úristen, mondom, mi történt? És akkor elmesélték neki. Meg volt, hogy újra elkezdett melegíteni az öltözőbe. Hogy akkor ő most jön, és mondták, hogy nem, már voltál. De sajnos vannak ilyenek. Ezt jól ki kell pihenni, nagyon figyelni kell rá. Ha többször ilyen van egymás után, akkor azért el kell gondolkodni, hogy akkor érdemes ezzel foglalkozni tovább, vagy inkább hagyjuk.
Jó. A Bazsai Károly világbajnok ökölhívóval beszélgetünk.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Egy fiú, egy lány, ki egyszer egyszemélyes hadsereg rád is irán bár. Egy kétszemélyes ügy között nincs semmi más, csak egy szempillantás, indul a támadás. I was good, a csatát én nyertem, az átkalóhoz megvelettel. I was good, a csatát én nyertem, az átkalóhoz megvelettel. Ne is nézz úgy rám, ha nem tudod, hogy mit kívánsz, hát jól gondold át, a praktikát, régi bölcsesség.
És különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
Vége a délcsődésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Állj vigyázzba most mindenki, atlétában pózolok. Szűk nadrágban a parton a lányok, egyikét bolondulok. Háromkor én,
na még mit nem,
innen meg nem léphetek. Minden kevert italt móddal kóstolgatnék én vele. A Balatonon járok, enyém a világ. Olvadnak a szívek, nyílik a virág. Már süt a nap is, nincs emlékem igazán. Gyönyörű egy hajsza a szerelem után. A napter rendszertelenül olvad szét az izzó testeken. Kacér vigyor, de nincs kacsintás, hát ha így is megnyerem. Egy piros rendszámos kedilegben a magnón a diszkót hangolják. Fűtött már az egész part, a stégen keresik a romantikát. Te is, amit én éreztem, hogy nem múlhat el nyár, anélkül, hogy még egyszer belinkarolnál. Simogatnál hajnalig, s még az idő is megáll. Simogatnál hajnalig, az idő is megáll.
megáll. A Balatonon járok, enyém a világ, hol vannak a szívek, nyílik a virág. Már süt a nap és nincs emlékem igazán, gyönyörű egy hajszal a szerelem után. Mondd, merre jársz és ha kérdik, hogy milyen volt velem. Azt mondod, de majd végig, hogy nem is létezem. Nézd az égre fel, babám, úgy ellátod a világot. Nézd az égre fel, s talán megtalálod, akire vágyod a szíved.
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
And I complete my actions. Divide me the way I can love and hate you, baby. Torn between saying or keeping you with me. I can't let go.
This love is so dysfunctional. It leaves me so emotional. Can't take it in. So
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Vízilabda.
Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sose láttam szebbet. Ahogyan a bőrünk csusszan, ahogyan a szívünk szusszan, ilyen ez a táncos mámor. Szédül az olcsó kölni szakától. Ugyanazt a választ várom. Galagony a 2-3. Ha kell, én tartom a vállat. Mégsem szólsz, csak tártod a szádat.
Közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérjék hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Thank you.
Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Balzsák Károly világban a kökővel beszélgetünk. Aztán szép lassan vége lett az ökölvő pályafutásodnak, és elkezdtél foglalkozni már gyerekekkel, vagy hát mint edző és sportvezető az ökölvásban maradtál. A versenyzés időszaka alatt kialakul az emberben egy kép, hogy amúgy milyen a sportága. Aztán, amikor kilép belőle, mint aktív versenyző, edzőként vagy sportvezetőként, akkor talán egy picit átrajzolódik az egész, hogy milyen is az ökölvívás, milyen a felhozata, milyenek a versenyzők, milyenek az edzők, milyen a szakma. Neked könnyű volt ez a, még mielőtt a végére érünk, könnyű volt az átállás? Tehát könnyen hagytad abba magát az ökölvívást?
Az ökölvívást azt majdnem azt mondom, hogy könnyen hagytam abba, már nagyon megterhelő volt, nagyon-nagyon kellett saját magamat motiválni arra, hogy napi nap lemenjek, illetve nem is arra, hogy lementem napi nap, hanem bent a mérkőzésen, fönt tudhatsam bent magamban azt a tüzet, ami ehhez kell. Már nagyon sok energiát kellett arra fordítanom, hogy motivált maradjak meccs közbe. És nem éreztem jól magam így a ringbe az utolsó néhány mérkőzésen. Lehoztam, mert le kellett hozni, és nagyon szerettem visszatérni, nagyon szerettem volna újra világbajnok lenni, nagyon szerettem volna világbajnokként abbahagyni az ökölvívást, ami hál' Istennek sikerült, de már rengeteg olyan belső energiát kellett mozgosítani, ami már nagyon fárasztó volt.
A napi... akkor már fájt nagyon.
Fájt, igen. Igen, akkor már fárasztó volt, és fájt. Tehát most mindenféle ízületi kopás, persze az ember azért, jónak mondom, az élsport azért koptatja az embert, koptatta minket is. Mind ízületileg, meg mind izomzatilag, mint ugye idegileg azért ez nagyon megterhelő. És az persze 19 vagy közel 20 év után azt mondani, hogy akkor itt vége azért az megrázó volt, de még mindig jó érzéssel tudok az ökölvívásra gondolni. Maga az után az átmeneti időszak volt borzasztó nehéz, hogy akkor nincs ökölvívás.
De volt terv?
Terv volt, mert ugye nagyjából megcsináltam a sportmenedzseri diplomámat, úgy nagyjából úgy elképzeltem, hogy mi akarok lenni, meg mindenféle lehetőségbe úgy belekaptam, de úgy mindent is csináltam, de igazán semmi nem volt még. És akkor az olyan nagyon-nagyon megterhelő és nagyon idegörlő időszak volt, és akkor úgy nagyon kerestem a helyem, hogy hol legyek. Persze, mert nem volt ökölvívás, maga nem az a rendszerben voltam, volt már család, őket el kell tartani, tehát ez egy nagyon-nagyon megterhelő és kemény időszak volt, aminek meg is lett a bőtje, de néhány, hát én hosszú idő után, most nem egy másfél-két év után azért a másfél év szerintem volt, hogy ő helyemre kerüljek.
Hát a bőtje nálad talán az egyik legnagyobb harcod, harcaid közül az egyike volt a betegséged. Hát most nagyon furcsán fog hangzani, a második, és véletlenül a lezáró menetnél már ismertük egymás közelebbről, és nagyon furcsa volt azt megélni, amikor egyik reggel bejött, és mondtad, hogy figyelj, Pisti, az van, hogy. És ezt úgy nem tudtam értelmezni, hogy most akkor elmegyek néhány hónapra, nem fogunk találkozni, de utána visszajövök, és azért...
Szólnom kellett a főnöknek, hogy én nem vagyok a munkahelyemen.
De hogy érted, hogy bejön a kollégád, és akkor mondja, hogy figyelj, most van ez a betegségem, és ez egy nagyon hosszas kezelés, hát tönkre fogok benne menni rendesen, de utána visszajövök. Tehát, hogy ezzel azért nem napi szinten találkozik, az én még ilyennel nem találkoztam, hozzáteszem, és hogy...
Na, nem is fogsz.
Nem, nagyon nem ezen vagyok, és nagyon örülök, hogy túl vagy ezen, de hogy azért ez, hogy iszonyat erős tartás kell hozzá, hogy ezt úgy kezeld, ahogy te akkor kezelted, és én nem tudom, mennyi látszott rajtam a megdöbbenés, meg a... Én nem is tudom, tehát ezeket igazából leírni, ezeket az érzelmeket, mert ez egy majdnem elköszönés, de nem elköszönés, csak egy ilyen picit ilyen szünetre elmegyünk, de ez mégse szünet, és nem egy tápénzes távollét, hanem ez egy olyan, hogy mész egy olyan harcba, vagy olyan küzdelembe, ahol lehet, hogy nem sikerül az egész úgy, ahogy ezt szeretnénk, de végül aztán sikerült, tehát, hogy végül rendeződött, de hogy azért kaptál te küzdelmet az életedbe rendesen, és talán ez volt az egyik legnagyobbad, és ahogy említetted, hogy meglett a böjtjak, ottan erre gondoltál.
Igen.
Én nem tudom, hogy erről kell-e, szeretnél-e, érdemes-e beszélni.
Nem titok,
talán...
hogy...
Talán hozzátartozik ez is Balzsai Károlyhoz, hogy azért nem csak a sportolói pályafutással küzdött meg, és a küzdelem az jó értelembe véve, hanem egy komoly betegséggel is.
Igen, ugye két hulláma volt ennek a limfoma nevű betegségnek, és amikor én megtudtam, hogy ez mi is, akkor persze én is elkezdtem, akkor még nem volt AI, meg ilyen hasonló okosságú, még csak a Google volt, hogy gyorsan a feleségemmel kigoogliztuk, hogy ez mi is, és nem értettem az asszisztens, vagy nem is tudom, ki mondta el, hogy mit találtak ugye a leletembe, amikor mondták, hogy limfoma, de hál' Istennek, mert nem leukémia. És azt, hogy na, akkor ez most miért? Akkor ez most ez jó. Gyakorlatilag ugyanaz a kettő a betegség, mégis ez az egyik sokkal jobban gyógyítható és kevésbé veszélyes, mint a másik, de azért ez is elég erős volt. A gyógyító módja az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát ugyanazok a kemoterápiás kezelések ugye az első körbe, második körbe pedig ugye maga, amikor visszaestem 4 év után, akkor a csontvelő transzplantáció, és akkor minden ezzel járó olyan dolog, ami marha kellemetlen. Aztán azt ott végigélni, meg azt ott végigcsinálni, nagyon... Már minden bajom volt, hogy újra kórház, újra, tehát ettől volt nekem megint rosszul lét, megint stb. Megint a család aggódik, megint kiborulnak, csajok mit fognak szólni, már mint a lányaim, stb. Iszonyatosan bosszantott, hogy nem tudom tenni a dolgom. És mondom, én mennék előre, mint az őrült, de nem lehet, mert most akkor minimum fél év, hát körülbelül annyi volt, igen, mert körülbelül 6-7-8 hónap volt, azt hiszem, mi mindennel együtt. Én kiesek így mindenből. És ez borzasztóan bosszantott, és amikor ez kiderült, ugye akkor mentem be hozzád, ugye én erre emlékszem, hogy ez ilyen szép napsütéses idő volt, de aztán ott annyira nem láttam, hogy úgy megdöbbentél, azt nagyon pozitív voltál, és mondtad, hogy jó, semmi gond, nem is tudom, mert ezt mondtad, de hogy akkor várunk vissza, meg sikerülni fog, még adtál egy vers tippet is, hogy ez a te kedvenced, aminek az a vége, majd mindjárt elmondod, hogy mi az, mert most így nekem kiesett, hogy ember legyél, fiam. És én ezt kinyomtattam, és a steril szobámban ezt kiraktam. És az velem ott volt. Volt még egy ilyen vers részlet, azt a feleségemtől kaptam, és én ezt olvasgattam ott bent. És akkor az ember mindig úgy megkeresi, hogy megtalálja, hogy mi ez, mert ez is egy tanítás, tehát ez a betegség is egy út, hogy miért lettél beteg, hogy tudod ezt kezelni, és mi kell ahhoz, hogy ezen túl legyél, és én úgy gondolom, hogy ezen így túlmentem, úgyhogy rengeteg bölcsességet meg okosságot tanultam ebből, és úgyhogy egészen másképp élek azóta, és más a polcrendszerem, mint ami előtte volt, és ez kellett ahhoz, hogy úgy a helyemre, meg úgy az utamra kerüljek, ahol én most úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok.
És túl lettél rajta, és sikerrel lépted meg. Iszonyatosan sokat tanulhat azért ebből az ember, hogyha egy ilyen betegségen túllép, vagy hát legyőzi, és vissza tud állni oda, honnan amúgy elindult ebben az egészben. Én amúgy felmérni sem tudom, vagy elgondolni sem tudom, vagy elképzelni sem tudom, hogy milyen érzés lehet az, hogy már van tapasztalatod abban, hogy egy ilyen kezelés mivel jár, és ez még talán a második alkalom még sokkal durvább volt, mint az első, és ezt már tudtad előre, hogy mi vár rád. Viszont azt is, hogy neked folytatnod kell tovább az egész munkádat, és utána már mint edző és sportvezető folytattad tovább az egész ténykedésedet. Én továbbra is úgy látom, hogy a sportágban te, ahogy a bemutatód alkalmával én elmondtam, hogy megkerülhetetlen vagy. Ilyen szempontból viszont tényleg érdekes az ökölvívás közege, mert lehetne jobb a magyar ökölvívás helyzete. Én most is sportvezetőként mondom ezt. Talán most már van is lehetőség arra, hogy ez változzon. Vannak olyan alakjai a sportágnak, akik minden fronton próbálnak hazai nemzetközi szintéren lépni ennek érdekében. Nagyon röviden csak ezzel kapcsolatban, hogy van jövőképe magyarok, most ugye marad az olimpián, ez a world boxing is megalakult, ennek köszönhetően az egy erős robbi erő lépett elő, hogy az olimpián ott tud maradni az ökölvívás, ezért biztos egy pozitív táptalja lehet itthon is a toborzásnak és a fiatalok motiválásának, vagy hát a már meglévő ökölvívóknak a bentartása érdekében a rendszer szempontjából. Jó irányba haladunk, rendben lesz minden, megvan mindenünk, számíthatunk később eredményekre. Mindenféle nagyon komoly szakmázás nélkül, csak hogy így, hogy tényleg én azt látom, hogy az ökörös megy előre, tehát hogy ez csak egy szubjektív dolog, én kívülről látom ezt, és nem magában az a fajta amatőr népszerűség, vagy amatőr népszerűsítés, mert megy a tévében különböző műsorok kapcsán, amit említettünk, hogy youtuberek boxolnak már. Tehát ez a népszerűség nekem lehet, hogy egy álca, de úgy látom, vagy úgy érzékelem, hogy azért való segíti az ökölvívást, hogy előre menjen. Aztán, hogy ebből milyen eredményesség jön ki, mert ugye mi olimpiát várunk mindig, és nálunk szinte sajnos csak ez az eredmény, hogy ez meg lesz, itt megvan itt, tehát jól érzékelem azt, hogy ez most előre felé megy?
Igen, mert a népszerűsége, ugye lejön a felnőtt, annak van egy kisebb testvére, van vagy a fia, valakit előbb-utóbb lehoz egyébként, vagy egy, ugye sokat látják a tévébe, akkor leviszik a boxerem, mert azt mondják, hogy gyerek, új, ez vagány. 17-18 éves gyerek lejön, akkor lehet, hogy az öcséből lesz egyébként ökölvívó, akit lehoz magával. Én azt látom, az ökölvívás azért szűkül, mindegyik sportág ugye az alap létszáma szűkül, de számomra még mindig megdöbbentő, és ez annyira pozitív, és annyira jó, hogy vannak még olyan fiatalok, akik nap mint nap úgy tesznek a sportért, meg magukért, hogy ők olimpiára akarnak menni. Nagyon nehéz ezeket megtalálni egyébként, de még mindig vannak. Vannak a mostani felnőtt válogatottban is olyan fiatalok, van olyan is persze, aki csak nagyjából edz, meg nagyjából szorgalmas, de eredményt vár, persze abból igazán nem nagyon lesz eredmény, és van, aki teljesen oda teszi magát, és odafigyel mindenre, az legújabb mindenféle tudományos ágokat is ugye figyelembe véve, és vannak fiatalok is, ilyen 17-16 éves srácok is, meg lányok is, akik élnek halnak ezért a sportért, egy héten sokszor lemennek edzeni, egy nap akár többször is, figyelnek magukra, figyelnek, hogy úgy étkezzenek, úgy pihenjenek, és őket kell úgy megfogni és úgy támogatni, hogy abból később olimpia legyen, de én úgy gondolom, hogy lesz, ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés nekünk, hogy a 28-as olimpián biztos, hogy rajta leszünk, és a világszövetség meg a világszintű ökölvívás az nagyjából rendeződni látszik. Én úgy gondolom, hogy most a magyar ökölvívás is nagyjából egy irányba kezd lenni, mindenki megtalálja előbb-utóbb a helyét itt a elmúlt évek nagy nyüzsgésében. Valahogy ki fog alakulni az, hogy mindenki a helyére fog kerülni. Most vagy, hát ugye valahogy a szitátrázók, a kavicsok ott lesznek, ahol lenni kell, és akkor igen, és akkor el fog indulni valami most már, az, hogy picit nyugodtabbak, 90%-ban a kedélyek így a nagy magyar ökölvívásban, és akkor végre elkezdődhet, még mindig nem látom nagyon 100%-ig, de egyre jobban, hogy a szakmára is fordul már a figyelem, és most már elkezdünk a fiatalokkal, meg magával a szakmával és az ökölvívással foglalkozni.
Na, ezzel le is zártuk az ökölvívást. Károly, mint édesapa.
Ó,
milyen három nővel egyháztartásban élni? Én biztos nem kérdeztem még ezt még soha tőled senki, de így, ahogy néztem a nyilatkozatokat a két lányod között ülve, vagy akár a párod, vagy feleséged mellett, azért Lehet, hogy te vagy a küzdősportos, de hogy nem te vagy a főnök otthon, ezt azért megkockáztatom.
Harcolnom kell azért. Tehát az életem fiatalkorom, meg így a felnőtt koromnak is így a küzdelmeit azért most néha hasznosítom. Tehát ráadásul még a kutya is szuka. Ugye szerkesztő úrral már beszélgettünk így a kutyákról. Tehát, és az is fiatal korában marhára hisztis volt, és azt is nagyon keményen meg kellett fognom, és kivágni az a házból, mert az elején még a házba volt, és utána a három maradékkal megküzdeni, hogy miért vágtam ki a kutyát. Na mindegy, úgyhogy igen, a feleségem ő ugye szertornász volt, és ő is egy elég erős egyéniség, neki is megvannak a határozott véleményei. A nagyobbik lányom, majdnem azt mondtam, hogy talán ő a legkönnyebb eset, persze most már túl van a kamaszkoron, mert idén lesz 18, és ő is kezdi megtalálni az útját, és úgy szépen kezd lehigadni. Vele nagyon könnyű, könnyebben megtaláltuk így a közös hangot, és őt meg tudtam győzni különböző érvekkel, különböző praktikákkal, kis apró cselekkel, de mindig úgy valahogy úton tudtuk tartani. És erre jött a kisebbik lányom, ugye a Hanna a nagyobbik, a Jászmin a kicsi, aki viszont, ha kell, a hónaljáig föltépi a kéziféket, és akkor itt megáll, és amíg nem az van, amit ő mond, addig egy akármi történik.
Ő a tornász?
Nem, a őzőtusázó. És ő a falon keresztül.
Másik a tornász.
Igen, a Hanna a tornász volt, most már sajnos, de mindegy, de ott maradt a tornateremben. De a kicsi azt nem tudtuk még se fizikai erőszak meglebegtetése mellett sem, tehát nyilván nem bántottuk, de azért kilátásba helyeztük, hogyha valami nem történik, akkor lehet, hogy valami hasonló motivációs mozdulattal majd ezt tőled hallottam egyébként, majd rendre intjük, de nem lehet egyébként. De ő is elég erős egyéniségek, úgyhogy igen.
Nézd, a sporthoz kell.
Ezért a sporthoz kell.
És nagyon sporthoz. Eredményes is.
Nagyjából igen, ugye ő még
nagyjából,
csak...
hát korosztályban hát sokszoros bajnok meg.
Hát sokszoros bajnok, igen, meg tavaly nyerte ezt a U15-ös Európa-bajnokságot, hogy ott a csapatot is, meg a vegyes váltót is megnyerték.
Nem olyan rossz előjel azért.
Igen, ez így jól indult. Az ötus az neki, meg a sport az mindenek felett, és akkor így az összes többi az meg intézzék el a szülők, meg a tesó.
Ez iskolát is beleértve?
Azt úgy nagyjából lehozza, tehát azzal nincsen baj, meg az iskola nagyon támogatja egyébként. Tehát hál' Istennek annyira nem dobja félre a sulit, az talán így a második, harmadik helyen van. De egyébként így ezzel nincsen baj. Nincs vele baj. Jó gyerekek, tehát a két kezünket össze tudjuk tenni a feleségemmel, hogy két jó gyereket nevelünk, és nincs olyan óriási nagy probléma, mint amit néha hallok, meg néha látok. Tehát kamaszok, meg lányok persze, meg elég erőszakosak, tehát néha össze kell kapnom magam, és mindenféle olyan fondorlatos tapasztalatot be kell vetnem, hogy a felszínen maradjak.
Hát, hogy felszínen maradjál talán egyrészt, hogy irányba tartsad őket másrészt, aztán mivel, hogy hát sportoló, szép lányok, előbb-utóbb majd jönnek a kérők. Balzsa Japó meg ki tudja, mit fog akkor javasolni a lányoknak, vagy a kérőknek, a fiúknak, akik esetleg majd őket megkörnyékezik. Ilyen amúgy szoktál gondolkozni?
Szoktam, és jó néhány hónap ezért talán, mert tavaly nyár óta ilyen heti 3-4 edzéssel igyekszem, hogy Balzsa Japó olyan formában legyen, hogy
ja, azt hittem, hogy már azóta őrt állsz.
Nem állok
szolgálatban, vagy újra.
Még olyan nagy fiúzás, így időszak még nem kezdődött el.
Persze bánod azért.
Annyira nem, de hogy látom rajtuk, hogy azért úgy a nagy szerelmekre már ők is úgy, mert lányok meg tetszik ez a fiú, tetszik az, ez most nem írt vissza, stb. És elkezdődött.
Miért nem írt vissza? Tehetsz róla?
Én nem fogom. Tehát azt sem szeretném, hogy most 30 évesen még mindig ott a kis szobában ott lakjon mellettünk, és akkor ott a nagy házban ott olyan jól el leszünk. Ez az életrendje, én ezt elfogadtam egyébként, természetesen féltem, ne legyen nagy baja, csalódások úgy is fogják érni, ezt meg kell, hogy tapasztalja, de igyekszem olyan apuka lenni, hogy bármi olyan problémája van, akkor forduljon hozzám, és akkor én éjszaka elmegyek érte bármilyen szórakozó helyre. Nyilván nem fogok senkit bántani, persze meg igyekszem ilyen lenni, de persze aggódom és féltem őket, megismerem a mai fiúkat, és nem is az, hogy féltem, vagy inkább sajnálom néha őket, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a párválasztás, és egyébként ha fiam lenne, sem lenne könnyebb, mert nagyon nehéz most egy olyan, így a sportvilágán kívül, én úgy gondolom, egy olyan értékrend, olyan jó szellemiségű pár találni, hogy akkor azt mondom, hogy oké, vele leélem az életem.
Hát nézd, lehet, hogy ez az ő dolguk lesz, és hogy nagyon helyesen mondtad, szerintem, hogy lesz ebbe bőven csalódás, meg de szép dolog is, és szép élmények is lesznek benne, de ezt, ha nem tapasztalják meg maguk, ebben a szülők azért valami keveset tudnak segíteni.
Nem fogom tudni, és nem is akarom mindig mindentől megvédeni, mert akkor meg ott marad, mondom, 35 évesen, és akkor még mindig ott velünk együtt lesz. Menjen és élje az életét bizonyos kereteken belül.
Ebben meg már segítesz?
Igen. Vannak már erre is terveim. De persze meg fogják tapasztalni, és akkor majd ők eldöntik, hogy mikor kivel és hogy fognak ilyen párkapcsolatot létesíteni, vagy szerelembe esni.
Hát minél kevesebb izgalmat okozzanak neked, ez a legfontosabb. Igen. Talán, és akkor béké és nyugalom lesz a családban.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók sláger listája.
Élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió, Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Best man paid in advance, then she started to dance.
I happened to be there that day. The scene was just so sad. What up with you modern talking, standing in the corner? You know that lot about music. Well, that's more than fantastic. I'm a lover, a dancer. She might love the job, or I'm just high.
I can't stop dancing because I don't wanna go.
I'm a lover, a dancer. It's one more night, hung out to dry.
I can't stop dancing because I don't wanna go.
She got that dancing fever. Slowly open the door. It's getting too late now to leave before the encore. What up with you modern talking? My ride is here and waiting.
She looked at me like he's all mine.
No one's leaving.
It's your time.
I'm a lover, a dancer. She might love the job or I'm just high.
I can't stop dancing because I wanna go.
I'm a lover, a dancer. One more night, hung out to dry.
I can't stop dancing because I don't wanna go.
Hey, can't stop it. Hey, can't stop it.
I can't stop dancing because I don't wanna go.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsubert! Gyere, gyere, gyere! Meg lehet! Kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Gulyás Misál nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyeken. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Többnyire napos, száraz idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Egészségügyi okok miatt Gulyás Misál nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. Lionel Messi pályára léphet a címvédő argentin labdarúgó válogatottban a csütörtökön rajtoló világbajnokság utolsó két felkészülési mérkőzésén, Honduras, valamint Izland ellen. A nyolcszoros aranylabdás csapatkapitánya az utóbbi két hétben izomsérüléssel bajlódott, amelyet klubcsapata az Inter Miami színeiben szenvedett el a Philadelphia Unionnal játszott bajnokin, és rövid ideig kétségessé vált a szereplése a VB-n, amely a hatodik lesz pályafutása során. A szintén a világbajnokság előtt álló társházigazda Kanada válogatottja utolsó felkészülési mérkőzésén egy 1-1 döntetlent ért el Írországgal szemben Montreában. A sérült csapatkapitányuk Alfonso Davis nélkül felálló hazaiak a szünetben még vezettek, de a második félidőben az írek egyenlítettek. A kanadaiak a B csoportban Bosznia-Hercegovinával, Svájccal és Katarral találkoznak a VB-n. További eredmények: Puerto Rico, Szaúd-Arábia 0-3, Haiti, Peru 1-2, Paraguay, Nicaraguay 4-0. Izomszakadást szenvedett, ezért ki kell hagynia az egész labdarúgó világbajnokságot Lennart Kárnak. A német válogatott 18 éves tehetsége a keret chicagói edzésén sérült meg.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetencia mérések nem azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Megtartották az első állománygyűlést az új Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott: a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalta a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán az Óbarok pihenőhelynél baleset történt. A 43-as kilométernél a Hegyeshalom felé tartókat a pihenőhelyen keresztül terelik. A Budapest felé vezető oldalon a belső átterelt sávon megállították a forgalmat. A bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ettem a fáról, azóta érzem magamat máshogy. Jött velem Éva, ő volt az, aki vitt bele a rosszba. Be kell valljam, én sem nagyon tiltakoztam. Jó ötletnek tűnt almát szedni a paradicsomban. Ettem a fáról, azóta érzem magamat távol. Attól a sráctól, aki lenni akartam igazából. Néha napján vízen járok, de csak télen. -10-ben lehetetlen is lehetséges. Valamikor
valahanyadikán maradtam ember csupán, azóta van 1001 hibám. Valamikor valahanyadikán elvesztettem a glóriát. Neked írom. Valamikor, valahanyadikán maradtam ember csupán, azóta van 1001 hibám. Valamikor, valahanyadikán elvesztettem a glóriát.
Szám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Mazsek Erővilágban a Kökével beszélgetünk. Hogy telnek a mindennapiért, hogyha éppen nem édesapa vagy, nem ökölvívást oktatsz, szakágat vezetsz? Mit csinálsz olyankor? Kutyát sétáltatsz?
Na, ez nagyon ritka egyébként, hogy ilyen van. Tehát ugye hétköznap persze, akkor reggel korán kelünk, hát a feleségem hajnalban viszi be ugye a kisebbiket, a Jászmint ugye az úszásra, egy heti négyszer, ugye ők 5-10-kor már indulnak, és akkor én megyek a Jászminért 7:30-ra, és akkor viszem be a suliba 5:50-re vagy 8-ra. És akkor utána, ahogy bevittem, én megyek be a Honvédba, és akkor ott teszem a dolgomat, vagy délelőtt tartok egy edzést, vagy éppen szakágvezetői feladataimat látom el, vagy éppen, hogyha van egy órán másfelem, akkor éppen a saját edzésemet levezényelem, és akkor délután meg megint akkor van egy ilyen kis jövésmenés, hogy a kisebbiket kell visszavinni edzésre, mert nem ér be, nem azért, mert nem bír bemi egy trollival azt az 5-6 megállót, csak nem ér oda edzésre, mert tusázok, elvetemültek, borzasztó sokat edzenek, és akkor este otthon, nem is tudom, ilyen 7:30-8 körül, néha 8:45-kor találkozik a család, és akkor ott megint együtt vagyunk egy fél órát, és akkor a hétköznapok ilyenek. A hétvége az meg általában verseny, szombaton ugye edzések, a tornászok, a tusázók is hétfő vagy szombat délölt edzenek, természetesen ökölvívás is bevezettem, mondom, én nem fogok otthon ülni egyedül, mondom, akkor viszem én is a csapatomat.
Egész család edzok, te is.
Akkor muszáj nekünk is edzeni.
Szegény versenyzők ezt tudnak, hogy ezért van ez.
Nem. Viszem őket futni, vagy bármilyen más edzésre, de nagyon sokszor ugye verseny van, vagy tornaverseny van, vagy öttusa verseny van, vagy én megyek a saját versenyemre, mint ökölvívás, és ezért is nehéz a családi nyaralást ugye összehozni, mert mindig elmondom, hogy elmondtam, hogy itt 3 versenynaptárhoz kell igazítani, amit az elmúlt 2 évben már nem sikerült, úgyhogy általában az ökölvívás az sérül, és akkor majd azt valahogy meg kell oldani, vagy egy öttusa versenyre megy ki az egész család, és akkor az a mi nyaralás.
Az a nyaralás.
És akkor az a nyaralás.
Hát a sportos szülők általában így szokták.
Úgyhogy így, de egyébként, ha van egy kicsi időm, akkor igen, kutyát sétáltatok, vagy ott a kertben valamit csinálok, mert kert nincs, mert ami ott a kutya van azóta, az most nem jellemzem, hogy hogy néz ki a ház körül, de akkor igyekszünk ott a házat, a feleségemnek segítek ott rendbe rakni, meg akkor egy picit együtt vagyunk, és néha együtt elmegyünk esetleg egy moziba, vagy nagyon ritkán valamit kirándulni, vagy sétálni, hogyha jó idő van.
Gondolat erejé még visszatérve a pályafutásodra. Hogy jellemeznéd a pályafutásodat? Hogy foglalnád össze?
Én szerencsés vagyok, mert én sokkal eredményesebb akartam lenni, viszont ebből a kevés eredményből én úgy gondolom, hogy egy sikeres pályafutást tudtam végrehajtani, és ezért vagyok szerencsés, és ezért is ugye visszatérve a profi ökölíváshoz, hogy a profi ökölívás mennyire népszerű, ezért én úgy gondolom, hogy én egy sikeres sportolóként tudtam befejezni a pályafutásomat, és el tudtam érni egy csomó olyan dolgot, amit nálam sokkal eredményesebb sportolók nem tudtak elérni.
Hogy látod a következő 5-10 évedet?
Hát ugye minél eredményesebb legyen a csapat, és ugye a tavalyi évben elkezdtük már így a nemzetközi versenyeken is egyre jobbak lenni, és úgy kezd beérni a munka. Igyekszem a fiatalokat is ugyanebben, bár ott nagyon nehéz, meg ott kisebb azért a merítés, mint a felnőtteknél, tehát ebben az irányba, vagy ebbe az irányba, és majd a nagy magyar ökölívást is olyan szintre segíteni, illetve dolgozni benne, hogy akkor az olimpia, ne azon izguljunk, hogy most kijutunk, vagy nem jutunk az olimpiára, hanem hogy hány pontszerző, vagy esetleg egy dobogóra fel tudjunk állni. Bár ugye hát azt ugye beszélgettük is már, hogy az egy hatalmas lépcső, ugye az 5.-6. helyekből fölépni a 2.-3. helyre, esetleg az első helyre, azért ahhoz még sok év kell, és sokkal tudatosabban és céltudatosabban kell ezt végrehajtanunk.
Ebben hol van Balzsai Károly? Mármint, hogy az elkövetkező 5-10 éved, amit te magadnak itt szeretné elérni, szeretné véghez vinni, nem csak ökölvívás terén. Van-e olyan, hogy te most nem ökölvívsz bármilyen szinten is? Tehát edzés,
az a baj,
edzősködés.
Az a baj, hogy nincsen igazán, hogy nekem így maga az ökölvívás, meg a sport léte, az, meg ez az egész sportközeg és a sportvezetés. Nem, a sportirányítást nem mondanám, mert nem irányítom a sportot, de így azt mondom, hogy a sportvezetésben én úgy megtalálom a helyem, vagy úgy el tudom helyezni saját magam, és nagyon jól is érzem magam. Vannak olyanok, például a műsorvezetés, vagy van egy újság, és annak az online felületén néha csinálunk, néha hetente egyszer egy ilyen interjút sportolókkal, van egy magazin műsor, egy ilyen megyei online tévének a magazin műsor, amit szoktam vezetni, ami teljesen nem ökölvívás. Ha nincs ökölvívás, akkor nyilván ez lenne egyébként. Azt így nagyon szeretem, meg azt kikapcsol. Úgyhogy valahogy ezt így tovább vinni, és minél előrébb jutni, és minél sokkal többet tanulni, meg minél előrébb képezni magam ebbe a sportirányítás, sportvezetésbe. Még a sportirányítás még azt nem akarom, mert az nagyon nehéz, és az kemény dolog. Tehát ebbe a sportvezetői, meg a saját szintemen lévő ökölívó srácokat úgy terelgetni, hogy eredményesek legyenek, és 5-10-15 év múlva úgy gondoljanak vissza, hogy úristen, mennyire jó volt, és jó élményeik voltak, amellett, hogy még jó eredményeket is értünk el.
És a zene? Hol találta a te életedben?
Hát edzésen mindig bemelegítésnél azért a zene az már régről benne van. Vannak jó, meg vannak rossz élményeim is. A rossz élményekkel kezdem, amikor a 2000-es olimpiára Sydney-re készültünk, Tatán, és mindig a madár választottam, ő volt a legerősebb, és ő mondta meg, hogy milyen zenét tegyünk be, és mindenkitől elnézést kérek, nem azért, mert rossz vagy nem rossz, én úgy gondolom, hogy ökölívó bemelegítéshez az Apostol együttesnek a best of-ja nem megfelelő, és főleg nem azt heteken keresztül hallgatni, és nagyon-nagyon vártuk már, hogy esetleg betegyünk
valami. Más legyen a legerősebb.
Valami más legyen, és akkor utána, amikor a madár elment profinak, és akkor én léptem elő, mint csapatkapitány, akkor már ilyen sokkal vegyesebb, mindenfelé ilyen szkútertől kezdve mindenfelé más, ilyen pörgősebb zenék, magyar zenék így becsatlakoztak. Egyébként nagyon vegyes, így Rammsteintől kezdve a mostani ilyen repelős, meg ez a nagyon cicergős, jól megmondom, és csúnyákat beszélek, zenék is között is vannak egész elviselhetőek, meg így a retro zenébe is én nagyon szeretem ezeket így összeválogatni, tehát a Spotify-on valaki így belenéz az én listámba, az biztos, hogy a haját dobálja, hogy ezt hogy, micsoda ízlés ficamosból, hogy mindenféle tök vegyest így össze tudok mixelni.
Szerintem nagyon jót beszélgettünk, és köszönöm, hogy megosztottál velünk ennyi élményt, a pályafutásoddal, az életeddel, a családoddal kapcsolatban. Nagyon-nagyon lelkesen mesélsz mindenről. Majdnem azt mondtam, hogy annak ellenére talán ez jellemezni a legjobban, hogy egy nagyon kemény sportágat űztél egész életedbe, és voltak olyan küzdelmek, amit senki nem kíván magának, mert egy ökölvívó mérkőzésbe mindenki saját akarata mellett lép bele, annak tudatában, hogy veszíthet is. Neked volt olyan, amiben nem saját akaratod, nak köszönhetően vettél részt, mégis győztesen jöttél ki belőle, szerintem ezek óriási dolgok, biztos, hogy megerősített téged ez is. Én azt gondolom saját magam kis nézőpontjából, hogy nem csak a sportágnak vagy egy példaképe, hanem a magyar sportban sportolóként is egy abszolút példakép vagy. Azt is el tudom mondani kollégátként, hogy rád mindig lehet számítani, és nagyon megbízhatóan teljesíted, és hozod azt, amit saját magadtól elvársz, mert szerintem az egy olyan magas szint, aminél többet a kollégáid se kívánhatnak tőled. Én viszont azt kívánom neked, hogy ezt továbbra is tud nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben teljesíteni, nem csak a Honvédban, vagy nem csak az ökölvívásban, hanem a családodban is, mert az is egy szép kihívás és egy szép feladat, és hát legyél továbbra is egy olyan markáns példakép a fiatalok számára, mint eddig voltál, aki be tudja hozni a gyerekeket az ökölvívó terembe, és nem csak megtanítani ökölvívni őket, hanem nevelni az életre is. Én ebbe kívánok neked nagyon sok sikert, erőt, egészséget, boldogságot, szeretetet, és hát még nagyon sok szép évet az ökölvívásban, akár meg 5 évtizedet is, hogy esetleg rekordot is döntessél ebben.
Köszönöm szépen, hát az 5 évtizedet nem ígérem, de...
Lőjünk igyekszem. Messzire, és ha kevesebb sikerül, akkor is legyen a bőven.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, Olasz Gergő szerkesztő, és jó magam nevében hamarosan találkozunk.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovic! Gól! Blackboard! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Amíg nyílnak a rózsák, amíg szépek a lányok, amíg fekete a kávé, amíg téged látlak, amíg nyílnak a rózsák, amíg szépek a lányok, amíg fekete a kávé, amíg téged látlak,
visszaköszön az, amit egyszer mondtál. Nem a legnagyobb hibád, amit elrontottál. Tanultál belőle, ha megbotlottál. Csináld másképpen, és nem lesz gond már. Ne félj, mert én végig maradok, nem félig. Rémlik, együtt ebbezünk a célig. Tépít, ha elhiszed, hogy nem hiszel. Nyújj mélyebbre, mert ez még csak a felszíne. Én belevésznek a jóba. Fegy szó, hidd el nekem, hogy az élet így lesz jó. Engedd el magad, nem kell a feszkó. Let's go, hősök, kompakt, diszkó.
Amíg nyílnak a rózsák, szépek a lányok, semmi baj.
Engedd el, majd legyintünk a végén. Nem válnak földhöz a gondok, ha elakadok fél úton. Nem menekül a konyat, meg omlok, nem rágódom a régmúlt.
Lesz majd olyan, hogy páratlan súly dob rád. Nagy tűz doppingol az újdonság. Mégis felvidít a pár jó szó, amitől jó irányba változtok. Nem bosszankodom, inkább örülök csak, ahogy te is jobban érzed, a közöttünk vagy. És ha merítesz belőle egyet hátra, a kettőt előre.
Amíg nyílnak a rózsák, semmi baj. Amíg szépek a lányok, semmi baj. Amíg fekete a kávé, semmi baj. Amíg téged látlak,
mindenre.
Amíg nyílnak a rózsák, semmi baj. Amíg szépek a lányok, semmi baj. Amíg fekete a kávé, semmi baj. Amíg téged látlak,
mindenre.
Nem vágnak földhez a gondok, ha elakadok fél úton. Nem menekül a konyat, meg omlok, nem rágódom a régmúlton.
Amíg nyílnak a rózsák, semmi baj. Amíg szépek a lányok, semmi baj. Amíg fekete a kávé, semmi baj. Amíg téged látlak,
minden rendben.
Amíg nyílnak a rózsák, semmi baj. Amíg szépek a lányok, semmi baj. Amíg fekete a kávé, semmi baj. Amíg téged látlak,
minden rendben.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta.